Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Örülök mindenkinek, aki el tudott jönni. Ma tovább folytatjuk a sorozatunkat. Ugye tudatosan az egészségért, most már Újpesten is. Mai témánk egy aktuális kérdés, a túlsúly és az elhízás a jövő egyik legjelentősebb egészségi problémája. Vajon így van ez? Mit gondolnak, hogy hány embert érint ma a túlsúly és az elhízás kérdése? Nagyon sokat. Majd nézzük róla egy kis statisztikát. Én ma már azt mondom, hogy sajnos szinte nincs olyan család, ahol ne lenne valaki, gyermek, szülő, nagyszülő, aki ne szenvedne valamilyen mennyiségű elhízásban vagy a túlsúlyban, mert különbséget kell tenni a túlsúly és az elhízás között. Ma már azt mondják a statisztikák, hogy 310 millió elhízott ember van a Földön. Ha ehhez hozzáteszünk még a túlsúlyosakat is, akik nem elhízottak, csak túlsúlyosak, akkor azt mondhatjuk, hogy a népességnek a kétharmada ma bizony nem a normális testsúlyával él. A népesség kétharmada. Múlt héten volt egy mondat, amit szerettem volna, ha hazavisznek. Ki emlékszel, mi volt ez az egy mondat? Nagyon jó. Előbb lépsz, tovább élsz. Na, itt a mai mondatunk. Az a neve, hogy soha ne add fel. Mindegy, hogy hány kiló vagy, mindegy, hogy milyen körülményeid vannak, mindegy, hogy milyen problémákkal szenvedsz, és mi fáj. Szokták kérdezni tőlem, hogy mi az a kor, amikor még érdemes változtatni? Bármikor. Mi az a fájdalom, amikor még érdemes változtatni, vagy azt mondani, hogy próbáljuk meg másképpen, bármikor lehet. Egy a lényeg, hogy soha ne adjuk fel, bármikor mondhatjuk azt, hogy szeretnék egy új életet kezdeni, és másképp élni. Itt vannak ezek a szép, aranyos gyermekek. Ugye, úgy hívják, hogy Rubens idomok, nem? Hogy Rubens volt az a festő, aki megalkott, direkt nem hölgyeket hoztam, hanem gyerekeket. Ezek a szép idomos, azt mondtuk, az egészség mintaképék, nem? Egészségesek, kicsattanak. Milyen boldog az, amikor egy anya azt látja, hogy megszületik a gyermeke, és a szépen kerekedik, és nő. El kell, hogy áruljam, hogy azok a gyerekek, akik olyan 5 kiló fölött születnek, ott már nagyon nagy az esélye annak, hogy abból a gyermekből később elhízott tinédzser lesz, aztán elhízott felnőtt lesz, és egy életen keresztül fog szenvedni. Azt lehet mondani, hogy a gyermekkori elhízás 80% eséllyel eredményezi azt, hogy abból egy elhízott felnőtt legyen. Tele különböző egészségi problémák. És megmutatom majd azt, hogy mennyi minden problémát okoz az elhízás. Ma a világunk ezt a két oldalnak a végletét éli. Bal oldalt van az úgynevezett jóléti társadalmaknak az öröme, amikor ugye mindent megehetünk, megvehetünk, és meg is látszik rajtunk. Ha azt mondjuk, hogy él ma 7 milliárd ember a Földön, az egészség kedvéért, ebből 2 milliárd ez a kategória, aki bizony túlsúlyos. 1 milliárd az, aki a normál minél, és 2 milliárd milyen? Korosan sovány, mint ez a másik gyermek, a másik oldal, akinek a napi betevő, ha egyszer eszik, akkor az már öröm volt az ember életében. Úgyhogy ilyen világot élünk. Ha megnézzük a magyar egészségügyi statisztikát, és ebből igazából nekünk csak az elhízás a lényeg, a legfeljebb azt mutatjuk, hogy magyar emberek 55-60%-a az elhízásban szenved. Ez egy aktuális dolog, hogy erről mi beszéljük. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezen a dolgon változtassunk? Igazából az elhízást, ha szeretnénk definiálni, azt mutatjuk, hogy két dologban áll, hogy mit teszünk a testünkbe, azaz, amit fogyasztunk. Amit megeszünk, azzá leszünk. Az építi fel a sejtjeinket, a szöveteinket. Ugye tudjuk, hogy szinte 7 évente megújulunk. Minden testünk és sejtünk átalakul. A következő dolog az, hogy mit teszünk a testünkkel. Hát két dolgot tehetünk, ugye legfőképpen, vagy pihenünk otthon, ülünk a tévé előtt, és nem teszünk semmit, vagy elmegyünk és mozgunk egy kicsit. Vagy több fizikai munkát végzünk, mint eddig. Ahhoz, hogy ne elégedettek legyünk, ezen a két dolgon kell nekünk változtatni. Önmagában egyik sem elég. Ha azt mondom, hogy én csak az étkezésen fogok koncentrálni, de nem mozgok, eredményt nem fogok elérni. Ha azt mondom, hogy én csak a mozgásra helyezem a hangsúlyt, de a táplálkozással nem foglalkozok, akkor eredmény megint elmarad. Pláne, hogyha fogyni szeretnék. Jimmy Hicksnek hívják azt az angol úriembert, amerikai úriembert, aki azt mondták, hogy ő a futásnak az apostola, és ő Amerikában bemutatta az embereknek, hogy a futás milyen fontos, és megírta a futás nagykönyvét, ami bestseller volt Amerikában, és ennek hatására a futásklubok alakultak, az emberek elkezdtek többet mozogni, és ő is, mint futó, rengeteget mozgott. De ő azt mondta, hogy az, aki bizonyos idő alatt lefutja a maratoni futást, annak semmi másra nem kell változtatni. Elég csak a mozgásra koncentrálni. Az, hogy mit teszünk, az egy harmadlagos dolog. Csak ne dohányozzunk, és mozogjunk eleget. Aztán 52 évesen egy rendőr megtalált útszínén meghalt szívinfarktusban. És megállapították, hogy olyan fokú éremeszesérése volt már, aminek kezdett a következménye. Szóval, egyáltalán nem mindegy az, hogy mit teszünk a testünkkel, és mit viszünk be a mi testünkbe. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk, végeztek egy tanulmányt az OET-ben arról, a 90-es években, hogy vajon mi lenne a kívánatos mennyiség, és mi a tényleges adat, amit mi elfogyasztunk a különböző összetevőkből. A kívánatos fehérje lenne 10%. Mennyit teszünk mi magyarok? 14,5-15%. Mennyi legyen a növényi fehérje? 50-60% az ideális. Mennyi? Ezzel szemben 35-40%. Jóval kevesebb. Az őrzsír mennyi legyen? 15-30%. Mennyi a miénk? 38-41%. Hát minden sokkal, sokkal magasabb, aminek kevesnek kell. Például nézzük csak a cukor esetében. Hozzáadott cukor 0-10%, mennyi? 13-15%. Egyszerűen sokkal édesebben, sokkal zsírosabban, sokkal fűszeresebben fogyasszuk az ételeinket, és sokkal kevesebb benne a rost mennyiség, ha nézzük az összszínhidrátnak a szintjét. Hans Dill, egy amerikai kutatónak van egy ilyen mondat, ami nagyon tetszik nekem, így hangzik: a túlsúlyos ember olyan, mint a ketyegő bomba. Előbb vagy utóbb felrobban az élete, egy vagy akár több betegség következnék éppen. Ott ülök, nyomom a távirányítót, közben eszem az ételeket, és gondoljunk arra, hogy ez egy bomba. Már meghúzták a stoppernek a gombját, és nem tőlem függ a stopper, mikor fog megállni. Úgyhogy vagy felállok a helyemre és változtatok, vagy sajnos ezek a következmények előfordulnak. Látjuk azt, hogy a túlsúlyosok száma egyszerűen drasztikusan növekszik, százalékban, ha nézzük, 76-80 között, 70-es évek még 16%, 88-90-es évek már 24%, aztán 2000-nél már 33%. Mit látunk? Egy óriási, dinamikus növekedés. Vajon miért van ez? Mi különbség van a 70-es évek meg a mai kor között? Volt ennyi Tesco Budapesten? Volt ennyi McDonald's hamburger? Volt ennyi mikróban felmegítető gyors étel? Ez a Dr. Colin Campbellnek a China Studies című tanulmányában 2000-ben végezték ezt a felmérést. Azt mondhatjuk, hogy a túlsúly az egyik legnagyobb problémákkal fogja jelenteni a következő évtizedekben, ezért muszáj az, hogy valamit tegyünk. Azért, mert hogyha valaki túlsúlyos vagy elhízott, akkor különböző olyan folyamatok tudnak elindulni a szervezetünkben, amik aztán később problémát okoznak, és ezek a problémák minden korosztályt érintenek. A gyerekeket is, meg a középkorúakat, a felnőtteket, az idősöket, mindenkit, minden korosztályt érint ez a kérdés. Vajon mi a túlsúlynak a definíciója? Persze egyszerű, akkor keletkezik túlsúly, amikor a bevitt kalória mennyiség meghaladja azt az adott mennyiséget, amire a szervezet funkciójának szüksége van. Mit jelent? Többet eszek a kelleténél. Ennyire egyszerű. És hogyha többet eszek, több kalóriát viszek be, akkor a szervezet a fennmaradt kalóriákat szépen gondosan elraktározza a nehezebb napokra, és zsírraktárakat fog mindenképpen építeni. Egy kutatónak van egy ilyen jó mondata, amit szoktam idézni ilyenkor, hogy az elhízás okait nem érdemes holmi titokzatos folyamatban keresni. Nincs semmi titok. Nincs semmi csoda. Pontosan tudjuk, mi a magyarázat, többet eszünk a kelleténél. A magyar emberek legalább egy harmadával többet tesznek annál, mint amire nekik szükség lenne. Mindenre azt szoktam tanácsolni, hogy vegyük otthon ki, ha nagyon olyan jó étvágyak vagyunk, a legnagyobb tányérunkat, és azt egyszer merjük meg, de még egyszer ne. És ha csak egyszer mernénk az ételből, akkor biztos nem lennénk ennyire elhízottak. Csak az, hogy mi úgy vagyunk vele, hogy hát inkább a has akadjon együtt meg, és akkor amit csak bírunk, azt magunkból tőlünk, pedig kevesebb is elég lenne. Aztán persze, amikor ráállunk a mérlegre, akkor bajban vagyunk, és tudjuk, hogy baj van, de hát érzelmileg annyira kötődünk ahhoz, ami az ennivalóval kapcsolatos, hogy bármit elfogadok magyarázatképpen, csak azt nem, hogy én sokat eszek. És az elhízás azzal kezdődik, hogy én ezt felismertem. Többet eszek a kelleténél. Amikor ezt szoktam mondani, hogy én csak kétszer eszek egy nap, hogy rámérlek, hogy kétszer, és mondtam, hogy igen, de kétszer bőségesen. És bőven elég az a kétszer értés is, pláne, hogy ilyen keveset mozog valaki. De most, aki alig végez valami munkát, annak mennyi étel kellene? Szóval, mik a túlsúlynak az okai? Ezt direkt tettem ide ezt a képet, mert amit ide teszünk, erre a részre, ha megfognak egy dinnyét, ha az a dinnye 7 kilós, akkor a gerincemet, ez a 7 kilós dinnye 35 kilóval terheli. Na most, hogyha nem dinnye van ott, hanem a pocak, ami szintén 7 kilós, az úgy terheli a gerincemet. Úgyhogy nem csoda, hogy olyan sok gerinc problémánk van, ebből kifolyólag. Egyrészt van egy mozgásszegény életmód, ami jellemez bennünket. Van az, hogy többet eszünk a kelleténél. Van egy genetikai hajlam bennünk. De ennek a számláról keveset lehet írni, elárulom. Majd még erről beszélek. Aztán persze van információ hiány is, amikor nem tudom azt, hogy miben mennyi kalória van. Aztán senki nem mondta nekem. Ezért aztán eszek, amit csak bírok. Ismerjük ezt a effektust, amikor olyan es vagyok már, hogy minden ideje föltépem a hűtőt, és ami jön. Ez a legtöbb fogyókonyának a veszélye, a végén ezzel végződik, hogy feltépem a hűtőszekrényt. Aztán túlsúlynak lehet az oka a különböző lelki problémák. Nem tudom feldolgozni a stressz helyzeteket, mit csinálok? Eszek. Van, aki eszik, van, aki koplál. Ez a két véglet.
Vagy iszik.
Igen, vannak különböző hormonális problémák, amik újra evésre összönöznek. Aztán van évszakváltozás, hangulatváltozás. Az unalom, az szintén arra késztet, hogy egyek. A magány, az egyedüllét. A szeretet hiányzik. Hát akkor megint eszek, mert ugye kárpótolom magamat azzal, hogy nincs ki, aki szeressen. Van egy szociális környezet, a reklámok. A reklámok, erre ma még külön beszélek, a reklámok arra csábítanak, hogy egyek. Egy tévéfilmben hány reklám van, és abból hány az, ami az ételről szól? Hát már aki néz. De azért ott vannak. Ugyanakkor ugye sok zsírt eszünk, és kevés zsírod, kevés szín, rostot fogyasztunk. Ugye ilyen finomsaláták, amit azért kevesen esznek ám, elárulok. Ki az, aki ilyet nap mint nap fogyaszt? Jelenlévő kivételek. De az átlagember szinte alig esz. Én megfigyelem az ismerőseimet ebédkor, hát alig esznek valamit, amiben bármi rost is lenne. Sokan mondják, ez persze, mert ott van a DNS láncom, meg ott van a genetika, és a genetika határozta meg azt, hogy én hogyan éljek. Az az igazság, hogy nagyon kicsi részben határozza meg a genetika azt, hogy én hány kilós legyek. Sokkal erősebb dolgok működnek közre annál, mint amit a genetika ebben a dologban meghatároz. Persze mi hajlamosak vagyunk bármi mást magyarázatképpen elfogadni, csak azt nem, hogy többet eszünk. Az ipar bennünket kiszolgál. Akkor a hamburger gyártanak nekünk ezek a, az a Big Mac, meg az óriás Mac. Úgy nem tudom megenni, de kértem a Aldát, hozzon nekem egy kis vizet. Ez az én adagom. Mekkora Coca-Cola, ugye gallonokban mérik, ugye? Literes, 2 literes. Hogy minél többet fogyasszunk belőle, hogy többet vegyünk belőle. De hát ez is a mértéktelenségre ösztön bennünket, holott ennyire soha az életben nem lenne szükségünk. Azt mondják, hogy a dohányzás után a legmagasabb rizikofaktor ma már a világunkban a túlsúly és az elhízás kérdése. 5 évente megduplázódik az állítottak száma. Miért? Hát egyre több volt nyílik, ahol én ezt meg tudom tenni, hogy eszem és veszem. És a mai kor háziasszonya elfelejt főzni. Sok egyszerűbb megvenni azt a félkész ételt, benyomom a mikróba. Mit számít, hogy milyen hatása lesz? Megeszem, kidobom, még mosogatni se kellett. Úgyhogy ez nagyon veszélyes. Túlsúlyunkkal nem csak magunkat, a világunkat is szennyezünk ezen keresztül, mert megbetegítjük. Növeljük a vérnyomás kockázatát, a cukorbetegség kockázatát, a rák kockázatát, a szívbetegség kockázatát. Az összes olyan betegség, ami civilizációs, ott mindenhol a súlyunk gondot jelenthet. Dr. Sidney Smith professzornak van egy ilyen mondata, amikor azt mondja, hogy az elhízás különösen akkor, hogy ez a hasi tájékon van, akkor okozhat sokkal magasabb eséllyel szívinfarktust. Mit gondolnak, hogy mennyi az esélyem arra, hogy szívinfarktust kapjak? Mennyivel több az esély annak, hogy szívinfarktust kapjak, ha hasra vagyok elhízva? 8-szoros az esélye. Gondolnánk, hogy csak az, hogy milyen zsírpárnákat veszem magam körül magamat. Gyakorlatilag látjuk azt, hogy az elhízás szinte minden fontos dologra kihatással van az életemben, van daganat, epekő, vesekő, diabétes, irányveszesedés, vérnyomás, szívételség. Van egy alap dolgom, vagy egy kicsit el vagyok hízva. A kis elhízásban nagy elhízás lesz, és utána rettentő hamar kialakul valamelyik egyéb betegség, és utána ezeknek a betegségek természetesen a különböző egyéb fokozatai. Elhízott gyermek, elhízott felnőtt. A többlet súly megrövidíti az élettartamot. Gyakorlatilag egy kisebb fokú elhízás is már 3 évet jelentett az életemből. Ez ki lehet számolni kilogramra? Átlagosan 1 fölös kilogram, 1 plusz kilogram az ideálistól, az 2 hónapon rövidíti meg az életemet. Többi már matematika. Osszuk be, hogy hány kilogrammunk van, és hányan tudjuk a saját életünket megrövidíteni. Ugyanakkor egy csomó betegséget tudunk ezzel a dologgal megrövidíteni. Rövid távon fájdalmasabb, rosszabb, tele vagyunk frusztrációkkal a kövérség miatt, hosszabb távon pedig éveket veszítek ezzel a dologgal. Ugye 3-szor nagyobb a valószínűsége, hogyha túlsúlyos vagyok annak, hogy magas legyen a vérnyomásom. 5-szörös a kockázata, hogy cukorbeteg legyek. 6-szörös a kockázata, hogy legyen valamilyen epehólyag betegségem. Ha megnézzük a hölgyet és a túlsúly kockázatát, akkor azt látjuk, hogy mellánk esetében, ha valaki sovány és menopauza előtt van, akkor 1-szörös kockázat. Ha túlsúlyos, akkor már 2-szörös, ha elhízott, akkor már 3-szörös kockázat. Ha elért azt a kritikus kort és belépett a menopauza korszakába, a helyzet megváltozik. Mert túlsúlyosan már 5-szörös a kockázat, elhízottan pedig 12-szörös. Csodálkozunk azon, hogy miért van ma a világunkban annyi mellrákos eset? Egy pici túlsúly, egy pici elhízás. Pici. Ezek rettentő sok hídók ám a valóságban. Csak mi úgy érezzük, hogy mi igazából nem is vagyunk olyan teltek, kövérek. De a kockázati tényezők azok ott vannak a mi életünkben. Itt azt mutatom meg, hogy hogyan lehetne kiszámolni az ideális tömeget. Mindenki vegyen papír tollat, aztán próbálja magának kiszámolni. Ez úgynevezett Broca index, amikor azt mondjuk a magasság mínusz 100, ez ad ki egy kilogrammot, ezt lehet módosítani azzal, hogy leveszek még mínusz 10%-ot belőle. Hölgyeknél például, hogy valaki 165 cm magas, akkor mínusz 100, az 65 kg, mínusz 12%, higgyen ki az én 57 kg-os ideális testsúlyom. A férfiaknál ott mínusz 10%-kal lehet számolni. De végezhetünk más számítást is. Itt van a úgynevezett Body Mass Index, amit egy gépen is el tudunk végezni. Én is hoztam ilyen gépet, majd esetleg végzünk ilyen méréseket, csak ma nem volt rá idő, hogy megmérjük a testvérmeg zsír értékeket. Itt is van, amikor valaki vagy sovány, vagy súlyos elhízott, ebből is tudunk lemérni adatokat a mi életünkre vonatkozóak. Azt jegyezik meg ebben, a valakit megmérik, és eléri a 25-30 egységet, akkor már túlsúlynak számít, és 30-35-nél egy elhízás, és 35 felett pedig már közepes értékű elhízás. Gyakorlatilag nekünk itt a 20 és a 25 között kellene lenni, nekem 22 BM értékem, úgyhogy én vagyok a normál kategória. Jó, úgyhogy 175 cm vagyok és 67 kg, és 22 BM értékem. Jó, ezt csak lehessen arányítani, hogy sokan mondják, hogy én túl vékony vagyok. Én nem vékony vagyok, én a normál kategóriát képviselem, majd megmutatom a később is még. Nézzük, mi az ideális testsúlyt, ha mérni szeretnénk. Erre is vannak különböző módszerek, mindenki kiszámíthatja magának. Férfiaknál, ha veszünk egy értéket, 152 centire 45,36 kg, és minden további 2,51 centinél plusz 2,7 kg-t kell hozzáadni. A hölgyeknél ugyanúgy ez az arány, csak ott kevesebb kilót, csak 2,27 kg kell hozzáadni, minden megkezdett 2,54 centinél. Jó, ezzel ki tudjuk számolni a magunk ideális testsúlyát. De azért, hogy ne kelljen most számolni, rögtön segítek, és aki vállalja, annak megmutatom, hogy mennyi. Persze a csont is befolyásolja, hogy erős vagy vékony csontozatú vagyok, ezt is figyelembe kell venni ezeknél a számításoknál, és levetünk belőle. Ha nézzük a hölgyek esetében, mondjuk ha valaki 160 cm magas, egy átlag női magasság, az ideális lenne 48 és 61 kg között. Ez az ideális. Mondtam, hogy ez az ideális. A csontozat függvényében, aki vékony csontú, az az alacsony kategória, aki erősebb csontozatú, az a magasabb kategória. A korral egy picit tehetünk rá, de nem túl sokat. Jó? Az ideális nem változik a korral. Gyakorlatilag ma, ha valaki ideális súlyban, mindegy, hogy 40 éves, 50 éves, 80 éves, ugyan az ideális súly. Egy picit rá lehet tenni, de túl sokat nem érdemes rá. Legyünk őszintén magunkhoz, és lássuk be, hogy ez lenne az ideális testsúly. A férfiak esetében, akkor nézzük engemet, jó? 175 cm magas vagyok, 60 és 79 kg között lehetnék, így a 67 kg-mal abszolút a normál ideális súlynál vagyok, egyáltalán nem vagyok vékonynak mondható, ugye? Így mindenki látja, hogy körülbelül miben lehet gazdálkodni. Itt egy másik kép, ami azt mutatja ugyanebben a dolognál, hogy nézzük úgy engemet, jó, hogy nem más a példával hozzak. Ha én most 178 cm vagyok, itt lehet látni, hogy az én 67 kg-mal abszolút ideális kategóriában vagyok. De itt szépen átmennék, már látszik egy túlsúlyba, és aztán 79 kg fölött már megjelenik nálam is a jelentős túlsúly, aztán határa csillagos ég, hogy megint megyek el ezzel a súly feleslegemmel. Na nézzük azt, hogy mi a különbség a túlsúly és az ideális súly között. Ha 10-20%-kal hagyjon az ideális súlyt, azt nevezik túlsúlynak. Hogyha 20 vagy több százalékkal az ideálist, azt nevezzük elhízásnak. Ebből látjuk azt, hogy az elhízás az, ami a rosszabb, hiszen ott van a jelentősebb túlsúly mennyiség. Elhízás vagy túlsúly. Nézzük a túlsúly és a kalóriák értékét. Ugye rohanunk, szaladunk, gondoljunk arra. Akkor, amikor mi többet eszünk a keleténél, és összegyűlik 3500 többletkalória, akkor fél kiló zsírt éptetünk be. Úgyhogy nagyon csinyán kell bánni a többletkalóriákkal, ezért kell mozognunk is hozzá, hogy ne rakodjon és ne épüljön be ez a dolog. Például, hogyha minden nap megengedünk magunknak egy kicsi édességet, pluszba a fölött, amit meg kéne ennünk, de ne legyen ez egy torta, hanem azt mondjuk, hogy megeszek minden nap mondjuk egy 5 g vajat, vagy egy darabka vajat, ami 100 kalóriát jelent, akkor évente 5 kg többet tudok felszedni. Vagy jön meg egy pohár, egy üvegsör minden nap. Egy sütemény. Évvégére már föl tudok szedni, hogyha semmi másról nem változtatok, 3-4-5 kilót. Nem kell ám nagyot bűnözni ahhoz, hogy súlyokat szedjük fel, csak egy kicsit nem odafigyelni. Azt mondják a kutatók, hogy a sikeres fogyást nehezebb elérni, mint a kábítószer, a dohányzás és az alkohol feletti győzelme. Ezért pedig milyen nehéz leszedni a dohányzásról, nem?
Már
aki nem. Sokkal nehezebb a fogyást elérni. Igazából fogyni könnyű, a normális testsúlyt megtartani azt a nehéz az, hogy megmondani. Ugye nézzük, mit lehet tenni. Ugye mondjuk le az édességről, mondjuk le a nassolásról, kerüljük, helyett tegyünk inkább gyümölcsöket, de azokat a gyümölcsöket is fogyasszuk mindig a megfelelő időben. Reggelire, vagy esetleg vacsorára egy kicsi gyümölcsöt fogyunk, ha már akarunk enni valamit. Rosenthalnak van egy ilyen mondása, hogy az egészség a konyhában kezdődik. Tudunk itt ártani is, meg tudunk építeni is, ezáltal segíteni az embereket. Nézzük a koncentrált ételeket, egyáltalán nem mindegy, mi az alapanyagot, milyen formában visszük be a szervezetünkben. Én nagyon szeretem a héjában sült burgonyát, egy kis piros paprikával, työkmagolajjal, egy jó salátával, ebédre nagyon szeretem. Na most egy burgonya héjában sütve 140 kalória, ha már teszek fel tejfölt vajat, egy rakott krumpli ugye, az már 420 kalória, egy hasábból mondja 530 kalória, egy chips 870 kalória, ha teszek bele szalonnát, az már 1200 kalória. Mennyi idő tudok megenni egy csomag szalonnás chipset? Súgy! Ha izgalmas a krimi, akkor kettőt is megeszek. Az ember úgy dolgozik, hogy a feszültséget le kell vezetnem valahová, és a legjobb feszültség levezetési módszer a nasi. Akkor az idegeim kisimulnak és könnyebben tudom leküzdeni a feszültséget. Na nézzük, egy almában van 75 kalória, egy szelet alma tortában 700 kalória. Mennyi van a csoki tortában, nem? Sokkal több. Na most ki tud megenni gyakorlatilag 7 almát? Biztos nem? Amire megesztek 700 kalóriát almából, az óriási teljesítmény lenne. De ebben a egy almában annyi rost van, hogy elteríti a gyomromat, jó lapot segélyzetet okoz, és kevesebbet fog kenni. Ha lassabban eszek, és rostosat, akkor hamarabb jó lapot, mert az ideközpont érzékeli, hogy telik a gyomor, lassan elég lesz, megállhatok az evéssel. Ha nem eszek elég rostosat, nem telik a gyomor, akkor eszek, és azt mondom, hogy nem bírok jól lakni. Volt már ilyen érzés, hogy nem bírtak jól lakni? Azért, mert nem volt elég rostos az étel. Nézzük, hogy miben van rost például. Elhagynak a fehér tenyeret, elhagynak a fehér is, helyette barna is, teljes fényér. Mindjárt egy kicsit rostosabban és jobban tudnánk táplálkozni. Jót tennénk a szikrekedés ellen is. Nézzük a rost tartalmat. Mennyi rost van a húsban? Tejben, tojásban, sajtban, nulla rost. semmivel nem tudok magamnak segíteni. Ugyanakkor látjuk a teljesenősi kenyér, az alma, narancs, zakkás, a spagetti, karfi, a brokkoli. Egyre magasabb a rost mennyiség, legmagasabb, látjuk a lencsét és a baba van, azok a legrostosabb dolgok. Jó lenne legalább minden héten egyszer baba és lencsefélét fogyasztani. Főzedék, fasírt, pástétom, saláta, minden milyen formában, de legalább hetente egyszer fogyasztunk ilyen termékeket. Az sem mindegy, hogy mennyi olajat fogyasztunk. Én nagyon szeretem a igazi jó csemege kukoricát. Otthon megfőzzük, remek csemege, amikor tudjuk fogyasztani. Mit gondolnak, hogy egy evőkön áll olajhoz hány cső kukoricát kell felhasználni? Ez a kép nem arról szól. Nem segítek.
Szerintem még darab ezt mágytalan.
14. Koncentrált termék. Amikor beleteszem a kukoricát az én pörköltembe, levesembe, egyedülkön, mit gondoljuk arra, hogy meg tudnák enni ennyi kukoricát? De kalóriába beviszem, és rost nélkül csak magát a tömény kalóriát. Aztán ott van például a gyümölcs. Most mit teszek? Egy barackot, 30-40 kalória, vagy megeszek egy kínai barack befőtet light-os cukorszirupban, vagy cukrosan, 90 kalória. Ugye egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket fogom elfogyasztani. Óriási csábítások vannak bennünket, a gyerekeket még játékról is csábítják. Ha bemész és megveszed, akkor megkapod most ingyen ajándékba tőlünk a legaktuálisabb filmnek a mese figuráját, nem? És a gyereket minden héten be kell vinni, mert minden héten lesz egy új film, egy új mese figura. A szülő meg füzet. Egyszer a hamburgerért, egyszer meg majd 20 év múlva az orvosnál. Lehet, hogy ezt így nehéz így mondani, rosszul hallatszik a fülnek, de sajnos ez így fog történni. Aztán ott vannak a különböző rejtett cukor mennyiségek. Egy lekvárban, két évekanában 10 teáskanál cukor van. Jó cukrosan, hogy jó legyen. Egy fagylaltban, egy csészében 6-8 teáskanál cukor. Almásként 10 teáskanál. Egy szelet csokoládér, 85 g, az 5 teáskanál cukor. Na nézzük egy üdítőt. Egy üdítő, egy Coca-Cola mondjuk, ami 33,3 deciliter, ugye ennél kevesebb az én filtresem vizemnél, abban van 10-12 teáskanál cukor. Ebben mennyi cukor van? Kalóriamentes soda a víz. Nulla kalória. Emésztés nem indítja be, nem hízok tőle, és bármikor fogyaszthatom. Kemény cukorkában akár lehet 10 dekagramban 20 teáskanál cukor is. Hát igenis befolyásolja az, hogy mi fog velem történni. Vajon mennyi kalóriát iszunk meg naponta? Sör 150 kalória. 3,3 deciliter. Egy jó kis turmix, egy jó finom ital 425 kalória, mint hogy tejjel. Egy tej 160 kalória. A narancslé is egy csésze 110 kalória, azzal is csinyán kell bánni, hogy mikor fogyasztom. Ha azt mondom, hogy ma nem vacsorázok semmit sem, de megiszok egy pohár narancslét, egészségre mindenkinek, nem? És már is megittem vacsorára 110 kalóriát egy csészével. És mégis ettem, majd bevittem a kalória mennyiséget. Üdítőtörök 140 kalóriát, úgyhogy csinyán kell bánni a levekkel, mindig azt tanácsom, legjobb fogyasztani nekünk a vizet. És semmilyen más italféleséget. Hallottak már a jó-jó effektusról? Ez egy ördögi kör, amikor a súlyom lemegy, aztán visszajön, és elárulom, hogy a jójónak egy a lényege, hogy mindig nehezebb leszek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy fogyjak, ahelyett, hogy fogynák, kimérítem az izmaimat, a szöveteimet, szép lassan lebontom az izmaimat, az izomáért elkezdek zsírraktárakat építeni, és ahelyett, hogy fogynák, a végén egyek köre kövére leszek. Legyünk türelmesek, azt a súlyfelesleget, amit az elmúlt 20 évben magamra tettem szépen kilónként, dekánként, azt nem lehet 3 hét alatt leadni. Aki azt mondja, hogy lehet, az hazudik, meg ára van. Mert ha ilyen gyorsan leadom, akkor olyan mennyiségű bőr marad rajtam, amit plastikai műtéteken rólam eltávolítani. És annak azt meglesznek maga hatásai az ár mellett. A hosszú távon nyereség számít, csak hosszú távon szabad nekünk gondolkodni. Szóval, elkezdek fogyózni, hát persze csökken a súlyom, de mennyi fog csökkenni? Egy kevés vízveszteség. Valóságosan abban hagyom a fogyókúrát, mert már elfáradtam, meg már nem bírok magammal, elkezdek újra enni, úgy, mint az elején, ezért elkezdek ízni. Akkor jönnek a problémák, hogy már megint elgyengültem, már megint ettem, ezért újra elkezdek enni. Vagy elkezdek fogyókúrázni. Aztán megint nem bírom tovább egy 5 napnál, megint elkezdek enni. Aztán jönnek a problémák, hogy egyre kövérebb leszek, egyre búsabb, egyre depressziósabb, és azt mondom, hogy nincs megoldás. Mi volt a mennyi szlogenünk? Soha ne add fel. Bármikor lehet változtatni. Dr. Hamnak van egy ilyen mondat, amit nagyon szeretek szintén. Azt mondja, a jó fogyókúrának egyetlen egy ismertető jele van. Nem hízzük vissza a leadott kilókat. Egyébként az egészségnek is az a mércéje, hogy tartom a súlyomat. Az az egészséges, aki tartja a normál súlyát, és nem megy se föl, se le. Az se normális, ha valaki hirtelen meghízik. Az se normális, ha valaki hirtelen lefogy. Szoktam kérdezni, hogy ha valaki hirtelen lefogy, hogy és tett érte valamit? Ha nem, akkor baj van, azonnal menjen orvoshoz. Fogyni se lehet büntetlenül. Annak is mindig ára van. Azt ott vannak a népszerű gyors fogyókúrák, amik aztán persze ma is legalább van 10 fajta fogyókúrás gyógyszer a piacon, amiből lehet választani. Vannak persze, vannak ilyen vizelethajtók, hogy a víz kimenjen belőlünk, de akkor mi fog fogyni? A zsír fog fogyni? Nem, a víz. Azt hiszem, hogy fogyok, pedig csak vizet fogok eltávolítani. Aztán vannak ilyen fehérje diéták, hogy több fehérje, azt, hogyha több fehérjét eszek, akkor ugye több vizet fogok kiválasztani, de ez se igazából arra azon alapul, hogy igazán tartósan fogyjak. Vannak különböző csodaszerek, amik próbálnak nekünk segíteni. De egy a tény. Ha valaki lead 7 kg-ot hín szenvedése, fájdalma közepette, akkor ebből a 7 kg-ból 4 liter víz, fél kilogramm fehérje és olyan 2-3 kg a zsír összességében. A szervezet, hogyha mi egy nagyon szélsőséges, mondjuk egy 500-800 kalóriás diétát kezdünk el, akkor azt mondja, hogy éhezem, és ahelyett, hogy fogynák, elkezd azon a zsírraktárakat építeni. És a meglevőt is beépíti zsírba, hogy később, amikor nehezebb napok jöjjenek, akkor legyen miből építkeznie. Igazából ezzel mi hosszú távon semmit nem tudok nyerni, csak egyet, hogy elveszítem a meglevő izmaimat. Lehet, hogy volt mondjuk most 10 kg zsírom, elkezdtem fogyókúrázni, lefogytam, aztán visszahízom, és végén úgy zárom a mérleget, hogy most már nem 10 kg zsírom, hanem 12 zsírom, és veszítettem 2 kg izmot. És egyre rosszabb lesz a helyzet. Gondoljunk arra, hogyha építenék 1 kg zsír helyett 1 kg izmot, akkor minden nap 150 kalóriával többet etnék, mert az izom az több kalóriát éget alapjáraton. Úgyhogy ezért fontos az, hogy izmokat próbáljunk meg építeni. Na nézzük, mi a súlyvesztésnek a titka. Az első dolog, hogy javítsunk az elfogyasztott ételek minőségén, emeljük a mennyiséget, miközben csökkentjük a kalóriák számát. Mit jelent ez? Hát ne vegyünk félkész és készételeket, nem? Mi van abban? Gondoljunk el, hogyha adnak a Tesco-ba egy félkészételt 300 forintért, vagy 200-ért, akkor mi lehet abba a tartalom? Minőségileg alig valamit eszünk. Az éjünket elveri, de tartós táplálékot nem tud számunkra nyújtani. Azt mondjuk, emeljük a mennyiséget. Milyen mennyiség? Együnk többet? Igen. Együnk több rostot. És abban a pillanatban, hogy több rostot fogyasztok, vagy eltétődök rosttal, egy idő múlva kevesebbet fogok enni, mert érzem azt, hogy jó lakottság érzéssel tölt el engemet. És ugyanakkor csökkentsem a kalóriák számát, csökkentsem azt a kalóriát, ami teljesen fölösleges az én számomra. Következő a B pont, hogy emeljük a fizikai aktivitást. Mit jelent? Tessék többet mozogni, mint eddig. Ugye azt mondta az elején, hogy táplálkozásváltozás, szokásváltozás, mozgásváltozás. És mi a harmadik pont? A fentieket tegyünk életünk állandó részévé. Életmódváltás. Ez a program nem egy hét, két hét, nem kurra, hanem egy életre szól, amikor mi változtatunk a dolgokat. Hogyan tudok javítani az étel minőségét? Ugye sokkal több rostosan kellene nekünk fogyasztani gabona, zöldség, gyümölcs. Ezt már sokszor mondtam ezeket a dolgokat. Burgonya, babféle. Hányszor kéne egy héten babot enni? Január 1-én lencsét, ugye? Arra az éve megvolt. Nem. Minden héten rendszeresen. Én nagyon szeretném például a vörös lencsét fogyasztani, nagyon finom. Azt mondja, rozsban gazdag ételeket fogyasztunk, gyümölcsöket, babféléket. Nézzük a következőt. Hagyjuk ki az étrendünkből a zsírt és a cukrot. Én száműztem otthon a cukrot, és azt mondtam, hogy nem kell, nincsen szükségünk. Figyeljünk oda, hogy én mutattam a táblázatokat, hogy nagyon sok rejtett cukor is van. Mennyi cukor volt egy 3,3-es Coca-Cola-ban? 10-12. Rettendő sok. Nagyon sok a jégkrémben, a nasolnivalóban, úgyhogy próbáljuk meg ezeket a dolgokat kerülni. Helyette sokkal több gyümölcsöt, zöldségfélét tudunk fogyasztani büntetlenül. Hát, itt vannak ezek a gyönyörű szalonnák, grillensültek, kolbászok, veszélyes. Jó lenne csökkentenünk az áltétermékek mennyiségét. Rostot nem tartalmaznak, tele vannak zsírral, kalóriával, dúsak. Nem így beszélve a rálakodó benzopirénről a felületén, hogy mennyi minden veszélyes dolgot tartalmaz. Mindenki döntse el maga, hogy lehet-e mértékkel, hogy jobb lenne a null tolerancia. De hát mindenki maga dönt a saját életén érdekében. Jó lenne ezek, ha nem tartalmaznák, ugye ezek nem tartalmaznak rostot, semmit, úgyhogy veszélyesek a mi számunkra. Ahhoz, hogy sikert érjünk elő, kell helyes étkezés, tempós, kiadó séta naponta, és havi 1-2 kg súlyvesztés. Kevés ez az 1-2 kg, ha mondtam? Azt mondják sokan, hogy tehát én olyan annyira elvök hízva, én úgy szeretnék vékony lenni, és miért nem lehet többet fogyni egy hónapban? Hát ez az. Azért, mert ahhoz, hogyha azt szeretném, hogyha a bőr szépen visszahúzódjon, visszasimuljon a testem felületére, az csak egy lassú, finom és kíméletes diétával lehet elérni. Különben mit fog történni? Elveszítem a zsíromat, megmarad a bőröm, és itt, ott mindenhol lóg rajtam, stírák, csikok jelenek meg rajtam, amit aztán később nagyon csúnya, újabb frusztrációt fog okozni az én életemben. Azt mondjuk, helyes étkezés kell egy lassú, de biztos súlyvesztést szeretnénk elérni. Egy kis teltebből szép lassan érjem el az én ideális testsúlyomat. Mi az előnye ennek a programnak? Van éhezés?
Nincs.
Koplalás? Hiszen lehet enni, nem? Csak nem menni, hogy mit, mikor és mennyi. De ehhez úgy fogok fogyni, hogy eszek, és nem is kevesebb. Amikor eszek, akkor fog fogyni. Ha nem eszek, akkor hízni fog. Ezt jegyezzük meg. Kudarc, akkor hogy fog állni? Nem ez kudarc, nem? Mert azt tapasztalom, hogy ehetek, és mégis elindul egy fogyási folyamat. Nincs az, hogy már megint küzdöttem 5 napon keresztül, és mindent megtettem, és szenvedtem, és semmi eredményt nem értem el a hosszú távon. Itt pedig eredményt tudok elérni. Az éhség kezelhető, hiszen van mit ennem minden nap. A súlyveszteség ebben az időszakban valóban zsír lesz, és nem víz, és nem izom. És a súlyvesztés egy folyamat, ami elindul, és szépen tart. Amikor én elkezdtem a programot, akkor 83 kiló voltam körülbelül, és akkor 3 hónap alatt én nagyon gyorsan lementem, leadtam 15 kilót, aztán beálltam a súlyom, és utána még 1-2 kilót jobbra-balra ment, és elértem, hogy egy év alatt ezt a 66-67 kilómat, és azóta ezen a súlyon vagyok, ugyanazt az öltőt hordom, mint 12 évvel ezelőtt. Ez az üttörő méret. Nekem nagyon jó helyzetem van, mert mindig kapok magam a ruhát, mert az én korosztályom az hord öltönyt. De az én korosztály nem ebben a súlyban van. A fiatal korosztály, aki ebben a súlyban van, az még nem hord öltönyt. Ezért könnyű ezt a dolgot így elérni. Mérsékelten kövérek emberek általában heti fél kilogrammot tudnak veszíteni, kövérek akár egy kicsivel többet, és ennél többet nem szabad veszíteni. Ha fokozatosan történik a súlyvesztés, akkor időt ad nekem arra, hogy új étkezési szokásokat alakítsak ki. Megismertem, megtanultam, tessék a gyakorlatba alkalmazni, és minden lépésnél újat fogok igazából tanulni. Hogyha megpróbálok fokozatosan leadni a súlyomból, akkor valóban kialakul az, hogy elérem ideális súlyomat, és a leadott súlynak a 60%-a zsír lesz. Ha nem, akkor csak 30% a zsír. De hogyha szépen folyamatosan, akkor tényleg a zsír raktárakat tudom leépíteni. Hogyha gyorsan akarom, vagy egy drasztikus null diétás kalóriabevitellel, vagy azt mondom, hogy annyit küzdök a sporttal, hogy mindent megteszek, akkor mi fog történni? Hogy csak a 30% zsírt építem le, és a víz tűnik el, és utána visszaszedem újra a súlyokat. De nekem az a célom, hogy ne a izmot, hanem a zsírt csökkentsem le. A szervezetünk alapmotoron állandóan mozog és jár és dolgozik, annak érdekében, hogy fittek legyünk. Ezért nekünk el kell érni egy alap mozgási metódust, hogy ott legyen az életünkben. Ha fogyni szeretnék, akkor ennél többet kell megtennünk, több mozgást kell mindenképpen beiktatnunk. A mozgás felgyorsítja az anyagcserét. Ezért szoktam javasolni, hogy minden evés után mozogjunk legalább egy 10-20 percet, vagy egy fél óra megtehetjük. Mert ha mozgok, akkor hamarabb megtörténik az emésztésnek a fázisa, az anyagcsere folyamat le fog történni. Ezért azt mutatjuk, hogy ha gyorsabb, akkor önmagában a mozgás csak ezért is már csökkenti és segíti a fogyásunkat. Nézzük, mi az ideális testsúly, ahol kiszámol anyagcsere mértékű. Az ideális testsúlyt megszorozzuk 20-szal, akkor kapjuk az alapvető anyagcsere mértékünket, amire szükség van ahhoz, hogy létezzek akkor is, hogyha csak fekszek az ágyba és semmit nem csinálok. Hogyha ezt hozzáadok még 30%-ot, ami a napi tevékenység, a napi rutin az életemhez, akkor kapom meg a napi anyagcsere mértéket. Tehát a súly fenntartásához szükséges kalória 50 kg-os személynél 1300 kalória. Többit ki lehet számolni, hogyha emelem a súlyt, akkor mennyivel kell növelni arányosan a hozzá való kalóriértéket. Tehát vagy csökkentem a bevitt kalóriamennyiséget a fogyáshoz, vagy növelem a felhasznált kalóriák számát. Legjobb az, hogyha kettőt ötvözöm, és mind a kettőt folyamatosan tudom végezni. Egy jó biciklizés, egy jó futás, egy jó séta, egy jó parkban az a legjobb mozgás, nem? Soha nem szoktam javasolni azt, hogy menjünk egy óriási konditerembe, és drága pénzeket fizessünk egy fitness billetért azért, hogy változtassunk az életmódunkon. Bárki megtehet, hogy elmenjen a parkba. Nézzük, mennyi a mi napi energia szükségletünk. Ebben is szokott zavar lenni. Mi úgy gondoljunk, hogy éhen akarunk halni, ha nem ettünk eleget, mert ha nem eszünk eleget, akkor kevés kalóriát viszünk be. Ez a mi gondolkodásunk. Mindig többet akarunk enni a keleténél. A férfiaknál a napi kalória szükséglet 2000-2300 kalória, attól függően, hogy milyen munkát végez valaki. Hogyha nagyon erős fizikai munkát végez, akkor 3000-3500 kalória, de ott már nagyon erős fizikai munkát kell végezni. Ha irodában jön valaki, akkor bizony ott a 2000-2001 környékén meg kéne állni a férfiak esetében. Most jön a rossz hírem, a hölgyek esetében 1600-1800 kalória, hogyha valaki mondjuk szellemi munkát végez. Ha fizikait, akkor fölmehetünk olyan 2000-re. De afelé ez lenne az, amire nekünk igazából szükségünk van, egy normál étrend. Az a probléma, hogy ezek a finom, jó zsírban sült kolbászok tojással után lebadul, mert nem nagyon férnek bele. Mert nagyon hamar beviszik ezt az adott kalóriamennyiséget. Na nézzük azt, hogy mi mennyi a kalória, mit mivel tudnak lemozogni. Például, hogyha elfogyasztok egy rántott pontyot, az egy adag az 510 kalória, ehhez kéne futnom 61 percet. Ha úszok, akkor 65 percet ahhoz, hogy ezt a pontyot ledolgozzam magamról. Hogyha megeszek egy almás rétest, az 250 kalória, ezt kéne a fél órát futnom, vagy 33 percet úszni. Nézzük mondjuk még egy túrótortát például, az 232 kalória, ez 28 perc futás, vagy 31 perc úszás. De akár lehet egy jó rakott karfiol, ugye, jó tejfölösen, jó ömlesztett sajttal meghintve, és rögtön 533 kalória, amiért 64 percet kell futnom, vagy 71 percet kell úsznom. Látjuk azt, hogy nagyon alaposan meg kell dolgoznom azért, hogy ezeket a kalóriákat ledolgozzam magam. Ezért fontos az, hogy alacsonyabb kalóriatartalmételt fogyasszak, és rostjában az ételeket. Ugye ahhoz, hogy sikeres legyen a fogyókúra, és látszik, hogy a fogyókúrát idézőjelbe tettem, mert igazából ilyen, hogy fogyókúra, ilyet nem is szabadna tenni. Mert a fogyókúra önmagában hordozza azt, hogy fogyni szeretnék, a kúra meg az, hogy kurc, rövid ideig tartó folyamat. Mit jelent? Hogy nagyon hamar látványos szeretnék eredményt elérni gyors behatásokkal. Ezért ezt nem szabad tenni, hiszen láttuk már azt a jojóból, hogy ebből csak tartós fogyás fog következni. Ha valaki csak néhány hétre próbál meg elveket vallani, aztán feladja és visszatér a korábbi életmódjához, akkor az eredmény nem csak úgy elmarad, hanem csőstől jön vissza a rossz, ami eddig jellemezte a mi életünket. Nézzük, hogy milyen szerepe van az akaraterőnek abban, hogy mi ellen tudunk állni a kísértéseknek, lenne még pár praktikus tanácsom. Az első dolog az, hogy határozzam el, hogy minden dologra oda fogok figyelni, ami annak a kockázatát elősegíti, hogy a program ne valósuljon meg. Az én testsúly csökkentő programom. Mit jelent ez? Odafigyelek a reggelimre, az ebédemre, a vacsorámra, a mozgásomra, az alvásomra, a pihenésemre, tessék naplót vezetni róla. Minden oda kell figyelnünk. A következő dolog az, hogy amikor egy olyan területre lépek, amit úgy hívnak, hogy a csábítás területe, akkor azt tessék gyorsan elhagyni. Erre szoktam mondani, hogy aki nem reggelizett, az nem menjen az ABC-ben vásárolni. Óriási kísértések tömege vár bennünket. Beléptem a Pennybe, 5 lépés, és ott vannak a műzőszeletek. Tovább megyek, ott vannak a snackek, befordulok, ott vannak a turorudi meg a pudingkészítmények, visszajövök az édességkészítmény, és amikor odállok a pénztárba, és várnak a soromra, mert direkt hagyták a sort különben, hogy még lássák, még válasszak, ott tuti még legalább van 4 fajta rágógumi, vagy valamilyen táblacsok, hogy válasszak belőle. Szóval amikor odaérek a kísértésnek a területére, akkor ne menjek, ne időzlek ott, hanem fordulok vissza és kerüljem el, mert nagyon kicsi az esély annak, hogy ellen tudok állni, hogyha a kísértésnek a területén elkezdek kalandozni. Pláne, hogyha kezembe veszem, akkor azt fogom mondani, csak ezt az egyet most még. És utána nagyon nehéz megállni ezt a kérdést. Ha lehetséges, próbáljam a figyelmemet elterelni valamilyen módszerrel erre a dologról, hogy ellen tudjak állni a kísértésnek. Én úgy gondolom, hogyha bemegyek a Tesco-ba és elmegyek a zöldség osztályra, és nézem a sárgarépákat, bizony nem lesz semmi erős kísértés, mert jöjjek belőle, nem? Nem lesz az a vágy, hogy na, azt nem ehetem meg, akkor baj lesz. De hogyha én nagyon szeretem a csokoládét, akkor nagyon nehézen megállni azt, hogy otthon, hogy ne nyúljak hozzá, hiszen pénz nem van, szomszéd nem látja, klubtársam se látja, hogy ma megettem egy csokoládét, senki nem látja, miért ne venném meg. De egy ördögi kör, ha egyszer megengedem magamnak, akkor nagyon nehéz lesz legközelebb ennek a dolognak elállni. Hogyha ha egyszer már el tudtam állni, akkor ezt őrizzem meg jól az emlékem, és ha lekezdve a kísértés, akkor idéznem fel azt az emléket, hogy egyszer már ellentálltam. És ez segít abban, hogy legközelebb is nemet tudjak mondani egy ilyen dologra. Én mindig azt mondom, hogy apró kilengéssel lehet megengedni. Mert mindenek ára van. Sokkal nehezebb ellentálni. Egy dologról lemondani nagyon nehéz. Visszatérni villámgyors. Sokkal könnyebb a rosszok így van elfogadni. Egy jó saláta kísértés borzza bennünket. Ezek a programok azért vannak, hogy együk az elménket, és megtanuljuk, hogy mi az, amit tennem kell, mi az, amit el kell hagyni. De ezt mindig tudatosítani kell magamba, írjuk fel a napokba, hogy ma ez a cél. Mától szeretném elhagyni a cukrot. Azt írjuk oda, hogy mi történt, meg tudtam valósítani. És hogyha egy szokásnál kipipáltam, és már két hétig gyakorlom, és már nem jelent kísértés, jöhet a következő szokás, úgy érzek, hogy nekem problémát jelent. Egyszerre mindent elhagyni nagyon nehéz. Ahhoz kell ám az igazi okraterő. Aztán van egy olyan csapda, hogy megyek az ismertségkörömbe, és azt mondják, hogy megkínálhatunk. Most sütöttem. Csak egyet kóstolj meg. És akkor van egy ilyen csapda, hogy csak most az egyszer. Elárulom, hogy ha most az egyszer engedek a barátomnak, akkor minden alkalom meg fog kínálni. És azt mondta, hogy egyszer engedtél. De én azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem kérek. És én következetes vagyok, akkor legközelebb nem fogom elkínálni. És azt mondja legközelebb már, hogy már tapasztaltam, hogy akkor megyek, hogy készítettem neked jót, amit te is meg tudsz enni. De az, hogy én nekem elkészítse azt, az az, hogy én következetes légyek az én életmódváltásomban, és azt mondom, hogy kitartok mellette, akkor látja, hogy én is komolyan veszem, és idő múlva is azt fogom mondani, hogy akkor lehet, én is meg fogom próbálni. De azt látja rajtam, hogy én kilengyek, és én elfogadom egyszer-egyszer, azt mondja, hogy a tiéd se számít, hiszen te is megeszed. Úgyhogy ezért csak ezt az egyet, ez egy óriási kísértés arra, hogy megtegyem. Reklámokról beszéltem az elején, azt mondja, indulj jól az évet. Spóroljon akár több mint 13.000 forint, hogy jól hangzik? Ennek nagy ára van. Sokat meg kell menni ahhoz, hogy így tudjak spórolni. És utána mi lesz a következménye? És még azt mondják, hogy indulj jól az évem, hogy ha ezt teszem, akkor jól indul az évem. Ott a következő azt mondja, 50-100 is megsporolhat és jót ehetsz, ha ezt meg ezt teszed. Mennyi ebben a kalória? Óriási párny ez a Big Mac. És mennyi ebben a rost? Hát annyi, amiben kevés salátában van. Úgyhogy nagyon veszélyes ezt fogyasztani. Szóval, összekezve az egész programot. Ahhoz, hogy egészséges testsúlyunk fennmaradjon, ahhoz az elfogyasztott és az elégetett kalóriáknak egyensúlyban kell lenniük. Mit tudok tenni? Vagy kevesebb kalóriai ételt fogyasztok, vagy többet mozgok, de a legjobb az, ha kettőt elkezdem kombinálni az életemben. És ehhez mi kell? Naponta kell legalább mozogni 30 percet. Lehet 3x10 percet is, de legjobban egyben mozogni 30 percet. Van akit, akik többet is tudnak mozogni. Tudom tapasztalatból. Igen. Szóval mi a mai program, amit hazaviszünk? Soha ne add fel. Mert bármikor lehet változtatni, és egy új formába hozni magunkat, és bárki le tudhat fogyni. Még ha most úgy tűnik is, hogy ez képtelenség. Csak az ő akaratain múlik. Egy Biblia igére fejezem be, Prédikátor könyve 9. fejezet első verséből, így hangzik, valamit hatalmadban van cselekedni, erőt szerint azt cselekedjek. Ugye ezt mondja a bölcs Salamon, hogy amit van hatalmam megcselekedni, azt cselekedjed meg. Mit jelent ez a életünkben? Hogy az, hogy változtassak az életemen, az egyedül és kizárólag rajta múlik. Az összes többi az a körülmények beadása, ami akar beszélni erről. És majd le akarnak beszélni róla, hogy változtassunk. De hát én szeretnék eredményt elérni, és azt szeretném, hogy meg is cselekedjem azt. Mert hiába beszélünk róla, hiába mondtok én okos dolgokat, és szép dolgokat, és jó dolgokat, ha a hallgatók nem cselekszik meg, nem valósítják meg, akkor igazából az előadás az keveset ér. Akkor lehet ebből profitálni, hogyha mi valóban ezt meg is valósítjuk. És akkor nézzük, hogy mi lesz jövő héten a program, mire lehet hívni majd vendégét. Az a cím a jövő programunknak, az étmenet szerepe a szív és érrendszeri betegség kialakulásában és a lehetséges kiutak. Ezzel folytatjuk tovább jövő héten. Remélem, hogy van mit gondolkodni, van mit változtatni, van mit megcselekedni, és akkor ugyanígy újra jövő héten annak érdekében, hogy a tudatosan az egészséges program bennünk is meg tudjunk valósulni. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm a figyelmet!